hossza Isten kedves mindannyiukat, egy hét távlatából feltételezem, hogy sok minden visszhangra találhatott abból, ami a negyedik eukarisztikus imádságnak gyönyörű, szép, megszerkesztett mondani valója, tel is tele, bibliai utalásokkal, amelyek közül sok mindent ismerünk mi magunk is, meg használjuk is az imádságainkban, illetve az olvasmányok, meg az evangéliumi részletek hallgatásában is sok mindenre fény derül. Addig jutottunk el az imádságban, hogy gyönyörű embertan található benne, méghozzá teológiai embertan található benne. Azt is elemeztük, hogy a barátság elveszítése a II. Vatikáni zsinat kinyilatkoztatásról szóló rendelkezésében is megtalálható, mert a kinyilatkoztatás folyamatában Isten, mint barátaihoz szólt az embereknek. És ott hagytuk abba, hogy minden nem hagyta őt, az embert, a halál hatalmában, mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Hadd térjek vissza ennek a mondani valójához, miszerint Isten egyetemes, minden emberre kiterjedő és speciális személyes gondviselése egymásba fogazódik. Ebben a vallomásban, hogy nem hagytad őt a halál hatalmában, hanem mindenkinek segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Kétszeres segítségnyújtás. Az egyik az az általános gondviselés, a másik pedig a speciális gondviselés. Az ember személyére szabott gondviselése a mennyei atyának. Mind a kettő egyszerre van jelen az ember életében. Egyik nem teszi fölöslegessé a másikat. Mivel, hogy az Úristennek minden ember egyedi alkotása, éppen ezért szükség van a személyre szabott egyedi gondviselésre is. Ezt a hétköznapi beszédben leggyakrabban úgy fejezik ki, hogy az ember járja a maga útját, vagy legyen az ember önmaga, ugye? Járja az ember a maga útját, vagy legyen az ember önmaga. De a hívő ember részéről ez nem azt jelenti, hogy Isten nélkül, hanem Istenhez kapcsolódva, mellette elköteleződve. És járja az ember útját, a hívő ember számára ez az út, ez a személyre szabott út nem más, mint Jézus nyomában járás. Jézus útján történő járást foglal ez magában. Elénk tárul az az Isten, aki atyaként mindent felkínál, mindent megad gyermekeinek azért, hogy kiragadja őket a halálból. Az üdvözítés egész műve ennek érdekében történt, hogy Isten az embert a bűn és a halál sötétségéből kiragadja. Tehát a kinyilatkoztatás és a megváltás folyamatában mi nem elméleti ismereteket kapunk arról, ki az Isten, hogyan viszonyul hozzánk emberekhez, és ki az ember, hanem amit kapunk a megváltás egész folyamatában, az üdvözítő műben, arra szolgál, hogy az embernek élete legyen, bűntől, haláltól megszabadított élete. Ezért is mondtam egy héttel ezelőtt, hogy a negyedik eukarisztikus imádság gyönyörű szép megvallása a katolikus hitnek. Jól van, és akkor az új rész ezután következik, hogy újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. A kinyilatkoztatás történetének ez az első nagy egysége. Megkezdődik a szabadítónak a eljövetele megígérésével, amit legutóbb december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén hallottunk az Ószövetségi Olvasmányból, az úgynevezett Ős Evangélium Teremtés könyve 3. fejezet 15. és a rákövetkező versben található az Ős Evangélium. Hogy ellenkezést vetek közéd, mondja Isten az ítélet meghozatalakor, a sátánra közéd és az asszony ivadéka közé. És ő a fejedet fogja a lábával tiporni. ezért a szeplőtelen fogantatás ábrázolása Mária lába alatt a földgömb, amelyen kúszik a kígyó, s a kígyó feje pedig Mária lába alá van helyezve. Látványos, látható bemutatása az ős evangéliumnak. Tehát újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek. És akkor a szövetség kötése történetében kiemelkedik az Ábrahámmal kötött szövetség, továbbá a sínai szövetség kötés, amely az Egyiptomból történt szabadításnak a megpecsételése, mert a sínai szövetség kötésben, a törvényadásban Isten a megszabadítottak életét szolgáló törvénygyűjteményt is átadta a 10 parancsolatban. Majd még jönnek kisebb-nagyobb szövetségek, a kisebb-nagyobb szövetségek közül kiemelkedik még az izraeli honfoglalást megelőző 1250 körül kötött szichemi szövetség, amikor már Józsué, a választott nép vezetője, Mózes helyett, és ezt Józsué könyve Show szövetségnek is elnevezi. Mert a show a háztartások mindennapos alkalmazásában van, mindennapos főzésnél alkalmazzák a showt, éppen ezért ez a szövetség, ez a szichemi szövetség, amely nem más, mint a sínai szövetség kötésnek a fenntartása, a mellette történő hűséges elköteleződés az Istennek, ez a választott nép számára legyen olyan, mint a sónak az alkalmazása, hogy minden nap merítsen belőle, és amit készítenek, azáltal tegyék ízletessé. Nem sokára majd fogjuk olvasni a hegyi beszédből, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Mindez a sínai, a szichemi show szövetségre is visszavezethető, és attól elválaszthatatlan kapcsolatban áll. És akkor a szövetség kötések sorozatában pedig a Dávid uralkodó házával kötött szövetség, Sámuel második könyve, 7. fejezet, amelyet Szent Lukács beépített az angyali üdvözletbe. Amikor elhatározza Dávid, hogy Isten frigyládájának templomot épít, és nemrég volt a múlt héten az egyik hétköznapi olvasmány, és ekkor jön Nátán próféta, hogy nem te fogsz az Istennek házat emelni, hanem Isten fog majd neked, éppen szerdán volt az ószövetségi olvasmány, hanem Isten fog majd neked házat emelni, úgy, hogy lesz majd egy olyan utódod, aki felülmúlja történelmi időt, tehát teren időn felüli a jelentősége. És tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. A zsidókhoz írt levél elején megtalálható a kinyilatkoztatás történetének az összegzése. Ezt karácsonykor tetszettek hallani legutóbb, szentleckeként a zsidókhoz írt levélből, hogy sokszor és sokféleképpen szólt Isten egykor az atyákhoz, a proféták által, meg mindenkor, amikor elimádkozzuk azt a hosszú szövegezésű hitvallást. A Szentlélekhez odaérve megvalljuk, hogy ő szólt a proféták által. A Szentlélek ihlette proféták, akik előkészítik a megváltást. És akkor eddig tart a választott nép adventje. A 4. eukarisztikus imádság eddig, attól kezdve, hogy a bűnbe esett emberiségnek Isten megígéri a megváltót, a szabadítást megígéri, a 4. eukarisztikus imádság, amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette megfogalmazástól egészen eddig, hogy tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget, ez az ószövetségi nép adventje. Az adventi várakozásnak nagyon tömör és szép megfogalmazása. Majd a várakozás beteljesülése következik. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, és közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve, a megtestesülés misztériuma, amely az ószövetségi advent célba érkezése. és akkor a megszövegezésből felismerhető minden erőlködés nélkül, hogy úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, János evangélium a 3. fejezetében, hogy Isten annyira szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, ugye? Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk. Maga a megfogalmazás, hogy szentséges atyánk, a 4. eukarisztikus imádságban itt fordul elő 3. alkalommal. Első alkalommal megtalálható az előjáró részben, a párbeszédes rész után, hogy valóban igazságos, hogy dicsőítsünk szentséges atyánk téged, majd következik a teremtésre történő visszaemlékezéssel, hogy magasztalunk téged, szentséges atyánk, és ezen a helyen található a 3. alkalommal, hogy úgy szeretted a világot, szentséges atyánk. Ugye Isten magasztosságának a kimondására szolgál. Nem csupán szent atya, nem csupán mennyei atya, hanem szentséges atyánk. Úgy szeretted ezt a világot, hogy amikor elérkezett az idők teljessége. Ez pedig a Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből vett szó szerinti idézet. Említettem, hogy Pál apostol karácsonyi evangéliuma Galatákhoz írt levél 4. fejezetében található. Hogy amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Alávetette magát mindenben a törvénynek, hogy kiszabadítsa a törvény alatt szenvedőket. Jól van, az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Az üdvözítő elküldése. Tapasztalhatóvá, a külvilágban láthatóvá teszi, hogy a fiú az atyától származik. Van egy gyönyörű szép megfelelőség a Szent Háromság életén belül, hogy a fiú az atyától származik, és ezt a Szent Háromság világ felé fordulásában, világ irányába ható tevékenységében, ennek a fogalomnak, a származás fogalmának a megfelelősége a küldés. Az atya küldi egyszülött fiát, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. És emellett sem mehetünk el észrevétlenül, mert az üdvözítő és az egyszülött fiú két úgynevezett krisztológiai fennség cím. Jézus személyével foglalkozó teológiai szaktárgyban ez a két krisztológiai fennség cím, hogy ő az üdvözítő, és ő az egyszülött fiú. Az egyszülött fiú azt jelenti, hogy az egyetlen, benne van a számnévben, de ennél többet is jelent. Nem csak az egyetlent jelenti, hanem a legdrágábbat. Az egyszülött fiú jelenti azt, aki az atyának a szemefénye. Na most, az egyszülött fiú az Ószövetségben jelentette a választott népet, Isten fiát. A népet, amelyet Isten elfogadott, a magáénak vallott. És jelentette a népen belül azokat az igazakat, akik az Istennel bensőséges kapcsolatban állva a hitüket, a vallásosságukat úgy élték meg, hogy ez mindenki számára vonzó példát jelentett. Őket nevezi az Ószövetség és a rabbinikus korszak az igazaknak, a cadikoknak. Ők azok az igazak, akikért Isten a rabbinikus felfogásban, akikért Isten a választott népnek megkegyelmez. És eredeti értelemben pedig vonatkozik Jézus Krisztusra, az egyszülött fiúra, a legdrágábbra, a legértékesebbre, arra, akiben az atya kedvét találja. Máté evangéliumában Jézus küldetésének a jelentőségét egy példabeszéddel világítja meg, hogy volt egy ember, aki a szőlőjét kiadta művelésre. És akkor ott voltak a szőlőművesek. Küldte hozzájuk a gazda, a tulajdonos a küldötteit, hogy szedjék be a termés nekijáró részét. Ők a prófétákat jelképezik. Nem hallgattak rájuk, hanem összeverték, megölték őket, s legvégül küldi egyetlen fiát. A háttérben mi van? Az atya nagyra becsülő szemlélete, hogy fiamat csak megbecsülik. Ugye, ezzel Jézus elmondta, ugyanolyan sorsban lesz része, mint amilyen sorsban része volt az előtte fellépett prófétáknak. Tehát, hogy vértanúvá válik. Mint a próféták ő előtte. A szőlős kert, a szőlő, az pedig nyilvánvaló, hogy Izrael. Izraelt jelképezi. Jó, tehát az egyszülött fiúhoz ennyi, és a másik pedig szintén az üdvözítő, az krisztológiai cím. Ennek a jelentősége akkor tárul fel előttünk igazán, ha nem feledkezünk meg a Biblián kívüli irodalom tanúságáról, a római császár korszakban, hogy a császár volt az üdvözítő, a szótér. A császár volt az, aki megváltást, szabadulást hozott a birodalmi alattvalóinak. Tehát nem a császár, az üdvözítő, a szótér, hanem a názáreti Jézus Krisztus. És ez, hogy üdvözítőt küldtél nekünk, ebben benne van, hogy az első századi keresztények, még az evangéliumi iratok írásba foglalását megelőzően, amikor Krisztus jelentőségét az ige hirdetésben, még az írásba foglalást megelőzően, az evangéliumi iratok írásba foglalását megelőzően, már a szóbeli ige hirdetésben értelmezték Jézus kilétét. És a kiléte feltárul abban, hogy az ember üdvössége az a Jézus, aki értünk meghalt és feltámadt. Hogyan kapcsolódik az üdvözítő fogalmához Jézus küldetése és személyének a kiléte? Úgy, mint gyógyító, mert az üdvözítő ezt is jelenti, hogy ő a gyógyító. Izaiás prófétánál megtalálható négy gyönyörű ének az Úr szenvedő szolgájáról, a 42., 43., 49. és az 51. fejezetben, Izaiás könyve ennyi fejezeteiben, különösképpen az első, azt az ismeretlen alakot, akit majd elküld a szövetség Istene, úgy mutatja be, mint aki kortársai között jelen van, hogy gyógyulást adjon. Hogy fellépése, szava, egész küldetése gyógyító hatékonyságú, és Lukács evangéliumában, aki orvos volt, Lukács evangélista, Jézust úgy ábrázolja, mint orvost. Ő azért jött, hogy a betegeket magához hívja, illetve hogy gyógyulást adjon nekik. Jó, a megtestesülésre vonatkoztatva tehát ez a két krisztológiai fennségcím, hogy üdvözítő és egyszülött Jézus személyének a jelentőségét nagyon tömören kifejezi. Ezen kívül még a létező krisztológiai fennségcímek, csak azért, hogy a leltár teljes legyen, Jézus a Messiás, Jézus az Úr, és Jézus az Isten fia, illetve az ember fia. Ennek az utóbbinak, hogy Jézus az ember fia, még a Dávid fia elnevezés is megfelel. Jól van, tovább lépve, a negyedik eukarisztikus imádság azt is vallja, hogy a megtestesülés a Szentlélek erejéből történt, és Mária gyermeke olyan jeleket vitt végbe, ami alapján nyilvánvaló, hogy ő az Istentől megígért szabadító, a Messiás. Tessenek megnézni, hogy megtestesült a Szentlélek erejéből. Ennek ünnepe gyümölcsoltó boldogasszony március 25-e. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, az üdvözítő Jézus, mivel isteni és emberi természete van, ezért az ő esetében minden kettős. Születése öröktől fogva az atyától és időben Szűz Máriától. Isteni és emberi élete. s közöttünk élt isteni és emberi akarata, s közöttünk élt. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Ennek nagy a jelentősége, hogy közöttünk élt. Tehát nem csak néha-néha nyitotta ránk az ajtót, hanem közöttünk időzött, közöttünk verte fel a sátrát úgy, mint ahogyan az ószövetségi időben a választott nép körében felállított frigyláda, frigy sátorban annak a bizonyossága, hogy Isten népével tart. Tehát mindez itt van, hogy Isten tartós jelenléte övéi körében ebben a világban a názáreti Jézus Krisztus. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. És ezt tetszenek érteni, hogy a bűnben miért nem vált Jézus hozzánk hasonlóvá. Mert bűnös ember a bűnös embert képtelen megváltani. Bűnös embert csak bűntelen ember, illetve Isten az, aki megválthatja a bűnös embert. És a bűn nem jár együtt azzal az emberrel, akit a Teremtő Isten akart. Tehát a bűn az az embernek a szerzeménye, az életébe, az ember életébe a bűn a rossz döntések következtében szüremkedik be. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, és ezt nagyon kellene becsülnünk, hogy Jézust nem szabad valamiféle szuper emberségbe öltöztetni. Hogy milyen jó volt neki, hogy őt nem tikkasztotta a palesztínai hőség nyáron, dehogy nem. Meg hogy mennyire bírta az igénybevételt. Bírta addig, ameddig bírta, de utána belefáradt. És ezt a szenvedés történet nagyon szépen érzékelteti. Az, hogy hasonlóvá lett hozzánk, ennek a kijelentésnek a mélysége akkor tárul fel, ha elgondoljuk azt, hogy mi halandó emberek vagyunk. Tehát a halandóság együtt jár az emberi természettel, és Isten fia ezt a halandó emberséget öltötte magára. Nem egy kikeszthetetlen, elfáradhatatlan, megtámadhatatlan, sérthetetlen emberi testben jelent meg közöttünk, hanem halandó emberi testben. Jó, és akkor a következő felsorolás, hogy mit nyertünk mi Isten fia megtestesülésével. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. A felsorolás Izaiás próféta könyve 61. és 63. fejezetéből merített. Mind a kettő tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket itt megtalálunk a lényegre összpontosítva. És Izaiás könyvének a megnevezett két fejezete az elküldendő messiás tevékenységét térképezi fel, ezt tartalmazza. Hogy mi lesz a messiás feladata ebben a világban? Itt van, hogy hozzon örömhírt. Ez egyébként összefüggésben áll Izaiás könyve 40. fejezetével is, amely úgy kezdődik, hogy milyen szép annak a lába, aki jó hírt hoz. Aki Jeruzsálemnek kikiáltja, hogy királlyá lett a te Istened. Azt jelenti, hogy jó hírt hozni, hogy van örömhíre, van evangéliuma. Tehát örömhírt hozott, és az örömhír abban áll, hogy van üdvössége a szegényeknek, akiket eltiportak a kortársak, vagy akartak eltiporni. Van szabadulás a foglyoknak, tehát az eljátszott szabadságot visszaadja, visszaszerzi. És vigasztalása van a szomorkodóknak. És miközben ezeket a messiási javakat Jézus közvetítette, mit tett? Isten akaratát szüntelenül önmagára kötelezőnek tartotta, és teljesítette is, hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjá teremtette az életet. Ennek a krisztológiai résznek, ahonnan kiindultunk, hogy ő az üdvözítő, és ő az egyszülött fiú, itt van a csúcspontja, a húsvéti misztérium. hogy Isten üdvözítő akaratának mindenben érvényt szerezni, ennek érdekében a halálból sem menekült meg, feltámadásával legyőzte a halált, és újjá teremtette az életet. A húsvéti misztérium ránk vonatkozó összetevője. Újjá teremtett élet. És akkor a húsvéti ünneppel együtt járó szokásokat tessenek hamar leltározni, mert ezek a szokások az élet újjá teremtését hirdetik. Kezdve a vízszenteléssel, meg a vízhintéssel nagyszombat estén, majd folytatva az ételszenteléssel, az is az újjáteremtésnek az egyik szimbóluma. Ez mind-mind húsvét jelentőségét hivatott kifejteni. És akkor, hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. A Szent Lélek bekapcsolása ebbe a krisztológiai részbe azt jelenti, hogy az üdvözítő húsvéti győzelme a Szent Lélek kiárasztásával teljessé lett. Mint ahogyan a zsidó nép életében az ószövetségi húsvét, az Egyiptomból való szabadulásra történő emlékezés, az ószövetségi bünköst pedig húsvétra az 50. nap, ugye a hetek ünnepe, a 7x7 hét, az pedig nem más, mint a törvényadásnak az ünnepe, a sínai szövetségkötés ünnepe. És akkor a párhuzam kézenfekvő. Az ószövetségi húsvétnak, a szabadításnak megfelel Jézus feltámadása a halálból, a sínai törvényadásnak és szövetségkötésnek pedig megfelel a Szentlélek elküldése. Az új szövetségi pünkösd. Azért, hogy ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk, meghalt és feltámadt. Nem vihető végbe, hogy Szentlélek nélkül éljen az ember az Istennek, éljen Jézusnak. A Szentlélek képesíti az embert arra, hogy Jézus erényeit el tudja sajátítani, hogy Jézus erényeibe öltözködjön, és így Jézusnak éljen. Ugyanis pünkösd után a Szentlélek kiárasztásával a Szentlélek Jézus üdvözítő művének a gazdagságát tárta fel. Azaz a Szentlélek tevékenykedett a jeruzsálemi ősegyházban, az apostolok által vezetett jeruzsálemi ősegyházban tevékenykedett Jézus megváltó művéért, hogy annak mi a helyes értelmezése. Azt hogyan tudják átadni a körülöttük élő zsidóknak és pogányoknak. Tehát megfigyelhető egy kölcsönösség. A Szentlélek Jézusért tevékenykedik, Jézus a Szentlélekért tevékenykedik, mert Lukács evangélista úgy állítja be a földi Jézus küldetését egészen a kereszthaláláig, hogy a Szentlélek az, aki irányítja őt. A Szentlélek irányítása alatt eltöltött földi élete az üdvözítő Jézusnak, mert ezt már mondtam nem is olyan nagyon régen, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy Jézus emberi lelke helyébe lépett a Szentlélek. Nem. Jézusnak valóságos emberi lelke volt, különben nem lett volna teljes értékű emberi természete. Ugye? Tehát a Szentlélek nem szorította ki, hanem az ő emberi lelkét a Szentlélek eltöltötte, kitöltötte. És ezt Jézus nem akadályozta meg. Nem támasztott ellenállást a Szentlélek eme tevékenységével, hogy ő irányítsa Jézus életét. Ez a kölcsönösség. Jézus a Szentlélekért, és a Szentlélek Jézusért. Mivel, hogy mind a ketten ugyanazt akarják az Atyával együtt. Jó, és amikor az ember legyőzi önző hajlamát, amikor nem önmagának él, akkor ez nem az egyéni privát akarat erejének a megnyilvánulása, hanem ez a benne ható Szentléleknek a tapasztalata. Tehát a Szentlélek emeli az ember fölé, az embert önmaga fölé. Akárhányszor kisebb-nagyobb dolog van, amikor az ember emberségének ezt az önző gravitációját legyőzi, mindenkor ott van a Szentlélek megtapasztalása. Jó, hogy annak éljünk, aki értünk meghalt és feltámadt. Miért? Mert így tudjuk valóra váltani, hogy én Istennek élek. Amikor Jézusnak élek, ezzel én valóra váltom, hogy Istennek élek, hiszen ő közvetíti az Istent. És akkor elküldte az atyától a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze az üdvözítés művét a világban, s mindent megszenteljen. Az üdvözítés műve Jézus részéről befejeződött. A Szentlélek részéről pedig folyamatban van. Miért? Mert ehhez az üdvözítő műhöz kapcsolja az embereket. És ez még folyik. Ezt nevezzük mi az egyház korszakának. Hogy az egyházon meg a hívek közösségén keresztül, meg az egyes hívőkön keresztül a Szentlélek köti az embereket az üdvözítés művéhez. Annak érdekében, hogy Krisztus műve befejeződjön az emberek életében, és mindent megszenteljen a Szentlélek. Miért van erre szükség, hogy mindent megszenteljen? Ez összefüggésben áll Krisztus egyetemes megváltó jelentőségével, hogy ő az egyetlen és egyetemes megváltó, és a Szentlélekre vonatkoztatva, hogy mindent megszenteljen. Következménye annak, hogy Jézus az egyetlen és egyetemes megváltó, hogy a Szentlélek mindent a megszentelés folyamatában át akar alakítani. Transformálni akar minden teremtményi valóságot Isten életébe. Ennek van egy megfelelője a párbeszédes rész utáni úgynevezett prefációban, hogy a Szentlélek transformálni akar minden teremtményt Isten életébe, hogy velük együtt mi is, azaz az angyalokkal együtt, az égi seregekkel együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény. Tehát minden teremtményi létmód, transformálása Isten életébe. Minden teremtmény a világon újjongva áldja szent neved és zengi. A megváltás teljessége a Szentlélek kiárasztásával. Jól van, milyen meglátások vannak a jelenlévők részéről ide vonatkozóan. Azért érzik, hogy mennyire tömörített, hányszor meg hányszor átgondolt, és annyira lényegre törő megfogalmazás, hogy ez tényleg érdemes úgy olvasni, hogy az ember nem csak egyszer elolvassa, hanem újra meg újra visszatér hozzá. Az üdvösség története tömören megtalálható benne, illetve az egyház korszaka is, az egyház időszaka is. Ez az üdvtörténeti vezérfonal ennek a negyedik eukarisztikus imádságnak a szépsége.
Ez mikor keletkezett?
1965 után, nem sokkal. 3-4 évre. Azért ilyen, ugyanakkor megszövegezésében felhasznált olyan modelleket, amelyek az egyház nem is középkori, hanem még azt megerőző az ókeresztény korra vezethetők vissza. Igen. 1500-1600 éves szövegváltozatokat is felhasznált a szerző. Igen. Nagyon szép. Ami végig vonul rajta, ez idáig, nem megyünk ma este tovább ennél, ez nem más, mint ez az üdvtörténelmi vezérfonal, mert Isten üdvösséget felkínáló szeretete és jósága, megszámoltam, ebben a negyedik eukarisztikus imádságban éppen 9-szer hangzik el. Vagy így, hogy Isten szeretete, vagy az, hogy a szeretet, vagy pedig, hogy jóság. Vagy mind a kettő egyszerre. Jóság és szeretet. 9 helyen tetten érhető, 9 helyről kielemezhető. Na, akkor tessenek mondani a meglátásaikat. Azon túlmenően, hogy a szépsége, azért veszem észre, hogy mindannyiukat lenyűgözi. Marika?
Az első pünköstkor a Szentlélek működését ott lehet legjobban észrevenni, hogy ezek a tanulatlan apostolok el tudták mondani, volt rá szavuk, hogy megértsék azt, amit ő a üdvösségről mondani akarnak.
Igen. Igen.
Én szeretnék kérdezni valamit, ami lehet, hogy nem is tartozik ide. Nekem nincs egy teológiai jártaságom, mondhatom semmit, semmi olvasottságom. A Bibliát ezt sokszor elolvastam, és nem tudom megérteni, hogy Jézus a zsidók közül származott. Tehát ő is zsidó.
Igen, igen.
A választott nép a zsidó nép. És azt nem értem, hogy miért éppen ők nem fogadják el.
Igen. Igen. Igen.
A nyilvántó kívül mindenki elfogadják. Nem biztosan valami.
Igen.
Profétának becsülete a saját házában az ajánlás.
De most is várják, tehát ők várják. Most
igen. Így van, tehát töredékük azért elfogadja. Igen, így van. Így van.
Van egy ilyen különbség, hogy Jézus
idő. Így van. Igen. Tehát, igen. 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 Hát, hogy bocsánat, hogy miért nem fogadják el? Hát olyan általános érvényű magyarázat nincs, de inkább, hogyha teológiai nézőpontból közelítünk a nehézséghez, akkor az az akadálya, hogy ők Isten abszolút egyetlenségét nem tudják kibékíteni, hogy Isten közösség, a Szent Háromság. Isten abszolút egyetlensége, nekik mindenáron védelmezendő, ennek érdekében elutasítják a Szent Háromságot, miként az iszlám követők is. A kereszténység sem adta fel Isten abszolút egyetlenségét, azzal, hogy mi Szent Háromságot vallunk. De nekik ezt elsajátítani nem megy. Nem könnyű, ez így van, meg kell hagyni, hogy nem könnyű, ugyanakkor, ha Jézus úgy beszélt Istenről, ahogyan különösképpen János evangéliuma tanúsítja, akkor az első Szent Háromság hívő az ember Jézus volt. Az első Szent Háromság hívő, mert Jézusnak volt hite haláláig, mert az emberi valósággal együtt jár, hogy hisz az ember. Ugye? Tehát Istent atyának szólította. Önmagának a fiúi tudatát, a fiúi öntudatát Jézus nem rejtette el, és beszélt a lélekről, aki őt meg az atyát egybe köti. De nagyon érdekes, hogy a Szent Háromság, ez a fogalom, nincs benne az Új Szövetségben. Ez nem található meg. Ez egy teológiai alkotás, hogy Szent Háromság. Az benne van, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nyilvánvaló.
És sok vallás elhivatkozik a Krisztián és a Szentlélek benne. Ezt kezdjük magyarázni.
Úristen.
Az ők az egy Isten, tehát
csak én most a szektánkkal kapcsolatban mondom, hogy erre hivatkoznak, de hát az unitáriusok, de hát a reformáció révén.
Azt akartam kérdezni, hogy befejezik Krisztus ügyét a világban, és külön hozzáteszi, és mindet megszentelje. Hát a Krisztus ügyének a befejezésében nincsen benne a minden megszentelése? Hogy ez egyfajta ilyen értelmezője ennek a
értelmezése, így van, értelmezése, illetve hozzákapcsolása. Hozzá. Krisztus az üdvösséget megszerezte minden embernek, ugyanakkor az üdvösséghez való kapcsolódást helyettünk nem végezte el. És ennek a kapcsolódásnak, mint folyamatnak a fenntartója, a motorja a Szentlélek. Azért a Szentlélek, mert a Szent Háromságon belül az Atya Fiúhoz kapcsolódását, és fordítva, a Szentlélek viszi végbe. De nem az Atya és nem a Fiú akarata ellenére. Igen. Jó, egyéb más szempont, ami ide kívánkozik. Igen.
Én csak nagyon szerettem mondani, hogy a legnagyobb bizonyíték az, hogy együttműködnek, hogy ugye úgy van mondva, én majd elküldöm nektek a vigasztalót, és mindent megmagyaráznak nektek, hiszen én belőle merít, maga a Szentlélek. Na tehát itt a kölcsönösség.
Igen.
A Szentlélek Jézus, Jézus a Szentléleké. És egybe jön.
Tőlem kapja, amit majd mond nektek.
Na itt van az háromság, amit érdekes. Ez is a szép dolog.
Én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót küld nektek. A szóválasztás is fontos. Más. Így van, hogy más vigasztalót.
Komolyabban.
Tessék?
Hát,
így van, így van. Így van. De arra is figyelni kell, hogy más vigasztalót. Pont erről van szó. Hát itt van, azt hallottuk, hogy vigasztalást hozott a szomorkodóknak. Aki vigasztalást nyújt, vigasztalást hoz, vigasztalás nincs vigasztaló nélkül, mint ahogyan a tanítás sem lehet meg tanító nélkül. Jó, más szempont van-e, ami ide kapcsolódik? Ha nincs, akkor melyik lurdi éneket tetszenek tudni fejből most, akkor azt elénekelnénk. Az úrangyalát végzi a kis Bernadett? Tetszenek ismerni? Jó. Na, akkor amit tudunk belőle, elénekeljük. Jó, úgyhogy most nem az úrangyalát imádkozzuk el, hanem ezt a lurdi éneket. Hozsannában nincsen benne. Te tudod, István? Végzi a késbe, de akkor adjunk neki formát. Hátul nem tetszettek fázni? Kint sincs hideg. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Végzi a kis Bernadette, melyre egennyitna angyali keze.
Amen. és a körülbelül áldozság vényesedjék nekik.
Nyugodjanak békében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Jó pihenést mindannyiuknak.
Köszönöm.